Kontakt Rádió. A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Fáraók földjén című műsorában a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak itt a Kontakt Rádióban. Ezúttal Színuhe irodalmi magazinunkkal jelentkeztünk, és az értekező prózával kapcsolatos sorozatunkat folytatjuk. Most Szehotep Pibré intelmei fognak következni, amit tulajdonképpen szoktak a lojalista intelem rövidített formájának is mondani, ugyanis egy olyan intelemről van szó, amelyiknek egy bővebb változata is ismert, némileg későbbi időből. Az eddigiekben már többször volt arról szó, hogy az ókori egyiptomi művek, miután megszülettek, utána hagyományozták, egymásnak továbbadták az egyiptomiak, hogy ezzel is a bölcsességet elsajátítsák, a viselkedési módokat, lehetőségeket megismerjék. Illetőleg ezeket követve egyre jobb körülmények közé kerüljenek, hiszen a meghallgatással lesz bölcsé az ember, mondták ők, vagyis, hogy meghallgatni, azt a szegyem szóval fejezték ki, és egyúttal hallgatni arra, amit mondanak, engedelmeskedni annak, amit mondanak, követni a követendő példákat. Nos, éppen ezért az egyes művek, amiknek egy része az ó, más része a középbirodalom korában jött létre, az új birodalom idején is jól ismert volt, és az írnokok az írnok iskolában, az írás tanulás közben is ezeket olvasták, ezeken gyakorolták az írást. Tudjuk, hogy az ókori egyiptomiak, az írnokokra gondolok itt most, amikor írni tanultak, a folyóírást tanulták, ezt mi hierátikusnak nevezzük Herodotosz nyomán, tehát a papi szent írásnak, és ezen az írással úgy tanulták meg az írás módokat, a tulajdonképpen mondhatjuk azt helyes írást, ortográfiát, hogy lemásoltak régebbi szövegeket. Ez volt a helyzet a lojalista intelemmel is, és ezért lehetséges-e az, hogy számos részletét ismerjük osztrakonokról, például Dérel-Medinéből több osztrakon ismert egy-egy részletével. Ebben az esetben azonban nem csak Dérel-Medinéből ismertek részletei, hanem egy Rifekben, tehát Alsó Egyiptomban előkerült, talált papiruszon is megtalálható, gyakorlatilag a teljes mű, és nem csak olyan formában, mint ahogy sztélére vésve Szehotep Ibré esetében ez megtörtént, hanem ennél részletesebb formában, ami jóval több egységre is osztik, mint Szehotep Ibré sztéléjén. Ha Szehotep Ibré sztéléjéről beszélünk, akkor fölolvasom, hogy azon mi található, mit jegyeztek föl, azt azonban hozzá kell tenni, hogy ez a sztélé Abidoszban került elő, és nem csak ezt tartalmazza, hanem utána egy felszólítás van tulajdonképpen, hogy mutassanak be halotti áldozatot Szehotep Ibré részére, előzőleg pedig Szehotep Ibrének a különböző címeit sorolják föl, illetőleg mindazokat a nagy eredményeket, amiket ő elért életében, tehát egyfajta önéletrajz található előtte. És természetesen áldozati formula is olvasható, hiszen a túlvilági öröklléthez szükség volt az ételre, italra, amit mágikus úton az áldozati formulák is biztosítottak. Tehát ide volt beágyazva ez a költemény, ami mint tanítás szerepel már itt is. Úgy kezdődött, hogy így szól a tanítás, nagyot mondok, adom, hogy hallgassatok meg, adom, hogy tudjátok az örökké valóság tervét, a valódi életvezetést, az életidő békében eltöltését. Dicsérjétek a királyt, Nimátrét, ez harmadik Amenemhát fáraónak a neve, aki éljen örökké testetekben, egyesüljetek ő felségével szívetekben, értelem, vagyis szia ő, aki a szívetekben van, szemei minden testet átvizsgálnak, ré ő, aki sugaraiban látható, aki a két országot a napsugárnál is jobban beragyogó. zöldebbé tesző, mint a nagy áradás, miután megtöltötte a két országot erővel és élettel. Hűvösek az orrok, távol van a haragtól. Elégedett ő a levegőbe lélegzéséhez. Erőt, vagyis kát ad azoknak, akik követői, és táplálója az ő útját, vagyis életmódját követőket. Lélek, vagyis ká a király, bőség az ő szája, az ő alkotottja, megmaradó az. Hnúmő, minden tag számára, nemző, aki az embereket létrehozza. Basztet, a két ország védelmezője. Aki dicséri őt, az ő karja védelmezettévé válik. Szekhmet ő, a parancsát megszegővel szemben. Aki az ő gyűlöltje, nyomorúságban lesz. Harcoljatok az ő nevéért, tartsátok be esküjét, legyetek mentesek a gonosz tettektől, aki a király szeretetje, ellátott lesz. Ezt a halottakra is így mondták. De nincs sír az ő felsége ellenlázadónak, akinek a holtteste vízbe dobatik. Tegyétek ezt, és tagjaitok épek, és így találjátok ezt örökre. Ezzel ér véget a költemény, tehát egy sír szélén olvasható, nem csoda, hogy maga a költemény a túlvilágot idézi elő. Ugyanakkor nem csak a túlvilágról szól, hanem nagyon sok minden a földi életről szól, tehát arról, hogy hogyan érdemes, hogyan célszerű élni ahhoz, hogy valaki a király kegyébe kerüljön, és aki a király kegyébe kerül, az minden jóval ellátott személy lesz, mint ebből kiderült. Itt ez az bizonyos ellátott, az imahu, az, ahol nagyon érdekes módon fordul tulajdonképpen a kocka, addig csak az élőkről van szó, és ott hirtelen ennek a szónak a megjelenésével felvindan a túlvilág, és a következő mondat aztán ennek a folytatásaként tulajdonképpen a sírra emlékeztet, vagyis most már kifejezetten a túlvilágról szól, hogy utána az örökké valóságról beszélhessen, ami nyilvánvalóan a túlvilágon következik be. Nos, ennek a műnek többen foglalkoztak vele, többféle értelmet adtak. Egy Bent Úri Schipper nevű személy egy hosszú cikkben arról értekezett, hogy véleménye szerint Szehotep Ipsz téléjén olvasható részlet az az eredeti, és a későbbi jóval bővítettebb, hosszabb alkotás egy új birodalmi bővítmény lenne, tehát a műnek az új birodalmi fogadását, korabeli értelmezését mondaná el, annak egyfajta újrafogalmazását, aktualizálását. Nem mindenki ért ezzel egyet, ez a cikke, ezt 1998-ban jelent meg, tehát azelőtt mindenki Posenernek az elképzelését tartotta természetesnek, magától értetődőnek, ez pedig azt tartalmazta, hogy az újbirodalom kori alkotás az az eredeti, aminek egy rövidített változata maradt fenn ebből az időszakból, ami a középbirodalom idejére tehető, hiszen harmadik Amenemhát fáraónak a neve szerepel, és a sztélének egy másik részében harmadik Szeszosztisz fáraó neve is felbukkan, ami egyértelműen mutatja, hogy a 12. dinasztia derekán második felében járunk, tehát Szehotep Ibré nevű vezír, mert hogy a korábban a sztélén szereplő címekből kiderül, hogy ő nagyon sokféle funkciót betöltött, tehát ő ebben az időben élt, és ekkor jegyezte le. A mű tehát legkésőbb ebben az időben keletkezett, azonban feltételezések szerint ez azért ennél jóval korábbi is lehet, már csak a benne szereplő szófordulatok is óbirodalmi, például már a korábbiakban többször is emlegetett, elemzett Tahotep intelmeivel mutat rokonságot. Nagyon közel van a tematikája is hozzá, hiszen itt elmondja, hogy egy udvaronc, egy előkelőség hogyan viselkedjen a nála feljebb valóval, jelen esetben a királlyal szemben. Ugyanakkor a múltkor ugye a király tükörről volt szó, arról volt szó, hogy Amenemhát fáraó mit tart fontosnak egy király számára, hogy hogyan viselkedjék, és milyenek a király szemszögéből az alattvalók. Itt a másik oldalról nézzük, kiderül, hogy az alattvalók mit vártak el a királytól. Hogyha megnézzük magát a művet közelebbről, akkor mindjárt azzal kezdődik, hogy nagyot mond az illető, vagyis, hogy most egy nagyon fontos dolgot, életbevágóan fontosat fog előadni, amit mindenkinek szükséges vagy érdemes meghallgatni, mert hasznos lesz a számára. Mindezt úgy vezeti be, hogy a tanítás kezdete, amit gyermekeinek tett, mármint ezúttal Szehotepi Bré, tehát ennek a rövidített változatnak Szehotepi Bré a szerzője, vagy lehet, hogy csak átvette valakitől és továbbadta, ez nem derül ki, az ókori egyiptomi copyrightot azt teljesen máshogy értelmezték, mint a mait. Ha valaki magáévá tette egy korábbi embernek az elképzelését, akkor az már az övé lett. Amikor szóról szóra idéztek egy-egy részletet, ott sokszor elmondták, hogy ki tette ezt, máskor meg sem említették a szerzőt, mert már szállóigévé vált, már esetenként nem is tudták, hogy mit mondott az illető. Például Imhotep-pel kapcsolatban tudjuk, hogy nagyon híres bölcsesség irodalomban nagyon fontos személynek tartották, akinek az intelme rendkívül közismert volt, mégis egyetlen egy mondást nem tudunk a személyéhez kötni, feltételezhetően a gyakran emlegetett szólások egyike másika tőle eredt, csak annyira elterjedt, hogy már fölösleges volt meg is megnevezni, hogy kitől származik, mert annyira nyilvánvaló volt. Márpedig az egyiptomiak két dolgot nem jegyeztek le, ami nyilvánvaló volt, és ami titok volt. Ez persze, hogy nem volt titok, viszont nyilvánvaló lehetett. Tehát a gyermekeinek, vagyis utódainak tette ezt a tanítást, és nagyot a verettel fejezi ki, ami egyúttal a fontosságára is utal. Most utána azzal folytatja, hogy Dzsedzsi, vagyis hogy adom én, ez a műveltetésnek a jelzésére szolgál, hogy ti meghallgassátok, vagyis hogy lehetővé teszem, hogy meghallgassátok, és azt is lehetővé teszem, hogy megismerjétek. Tehát a meghallgatnit, meg a megismernit, azt elkülöníti, lehet ez egy egyszerű abundancia, de lehet az is, hogy ez különbözőt jelent, mert attól, hogy valaki valamit meghallgat, nem biztos, hogy meg is érti. Tehát ő mindezt úgy kívánja előadni, úgy kívánja elmondani a gyermekeinek, hogy azok ne csak hallják a szavakat, hanem az értelmét is fölfogják. És a szavai által a nehéz örökké valóságnak a terveit, az örökké valósággal kapcsolatos ismereteket kívánja átadni, vagyis egy örök életre, egy olyan örök életre készít fel ezzel, amelyik nem fog véget érni a világ végén sem, mint emlékszünk Egyiptomban ugyanis kétféle örökkévalóság volt, a Dzset és a Nehéh örökkévalóság, tehát amikor a földi élet véget ér, akkor még az Istenek örökkévalósága a Nehéh megmarad. Persze ez is előbb-utóbb megszűnhet, ekkor jön a Dzset örökkévalóság, tehát arról itt egyenlőre legalábbis nincsen szó. Na most, hogy ezeket az örökké valósággal kapcsolatos ismereteket milyen módon akarja átadni, az is kiderül belőle, mert a Seser Anch az életnek szó szerint a vezetéséről van itt szó, és a Máu, vagyis a valódi, helyes, a Mát szerint történt életvezetésről van szó, és ehhez kapcsolódik, hogy ez azt is jelenti egyúttal, hogy Zebi, vagyis elmúlik, végig jár, végig halad valamin, Emhetep békében. Békességben, harmóniában, nyilván békében saját magával, és a környezetével is. Tehát ez a bevezető része az intelemnek, és utána kezdődik maga az intelem. Maga az intelem pedig egy felszólítással kezdődik, dicsérjétek a királyt. És itt a dua szó szerepel, amelyik azért is nagyon izgalmas, érdekes, mert a dua szót azt az isteneknek a dicséretére is használták, tehát az istenimádásnak is ez volt a kifejezése, és ez azt is jelzi, hogy a királyt, hiába volt élő személy, az istenekkel egyenrangúként kezelték, amikor megszületett ez az alkotás. Majd jön a királynak a neve természetesen kartusba írva, és ha már kartusban van írva, akkor itt az Ánhudzsesze nev, életüdv egészség, az kéne szerepeljen, de nem szerepel. Helyette Anhjet, aki örökké él, vagy aki örökké éljen, szerepel, utalva a szokásos formulára, és tulajdonképpen egyfajta fordulatként Emhenuen hetjen, vagyis a belsejében a ti testeteknek, és a het szót alkalmazzák itt, ami tudjuk, hogy törzset, sőt hasat is jelent, attól függően, hogy mennyire tág vagy szűk értelemben vesszük. Itt nyilván a legtágabbi értelemben szerepel, tehát a bennetek éljen örökké. Utána Szenszenu Hemef Em Ibutyen, vagyis hogy egyesüljetek ő felségével a ti ib szívetekben, és ez azért érdekes, hogy itt ib szívet említ, mert később, nem sokkal később, majd megint lesz egy szívszó, és ott viszont a hati szív kerül majd elő. Szehotep Ibré az intelmeiben ezt mindjárt a következő sorban mondja, mert hogy azt mondja, hogy szia pu imi hatiu, vagyis hogy szia az értelem ő, a szívben levő. Eltérés van az értelmezések között, hogy kinek a szívében levő, úgy általánosságban a szívben levő, vagy pedig a ti szívetekben levő, akik követik, kísérik őt, hozzá csatlakoznak. Érdekes ez a kétfajta szív itt egymás után, mert ez mindjárt fölveti a szívvel kapcsolatos halottak könyve szöveget is, ahol megint csak egymás után rögtön mind a kétfajta szívet felsorolják, anyámtól való szívem mondjuk magyarul, holott az egyiptomiban az egyik esetben az ib, másik esetben a hati szerepel, tehát két különböző szív. A közbeszédben, hogy mennyire különítették el a kétféle szívet, az igazából nem nagyon derül ki, úgy tűnik, minthogyha megszokás lett volna, hogy mikor melyiket használják. A kezdet kezdetén azonban volt közte különbség, az ifszív volt az ősi, a korábbi szív megjelölésére szolgáló szó, a hati pedig később jött létre, később alakult ki már a nyelvfejlődésnek a során, tehát az egyiptomi nyelv fejlődése során a sémi nyelvekkel együtt fejlődött egy darabig, majd kivált közülük, és önálló útra lépett. Nos, a hati már ebből az időből származik, amikor önálló útra lépett az egyiptomi nyelvnek a fejlődése, és egyúttal azt is elárulja maga a szó, hogy ami elől van, arra vonatkozik, és hogyha új szót kellett kitalálni a szívre, ami elől van, akkor nyilvánvalóan azért találtak ki újat, mert a hagyományos, akkor megszokott, régebbi ipszívtől eltérőt kívántak vele jelezni. Hogy ez akkoriban mi volt, azt csak sejthetjük az ami elől van kifejezésből, azt viszont tudjuk, hogy az orvosi szövegekben, az Ebers papiruszban például, meg a berlini papiruszban, ahol van anatómiai traktátusnak nevezett egység, és leírják a szívnek a működését, ott a hati szív korábbi példákra, tehát második átmeneti kori szövegre, sőt elképzelhető, hogy középirodalmi szövegre visszamenő eredeti alapján, a hati szív az nem magát csak a szívet jelenti, hanem a hozzá kapcsolódó véredényeket is, míg maga az ipszó valóban azt a szívet, amit ki lehet tépni, és amit az állatok esetében például el is fogyasztottak. Magának a szívnek a neve is a marha szív formáját követi, tehát nyilvánvalóan az állati formából vezették le. Visszatérve tehát, az egyiptomiak a szívükben, a gondolkodásnak, az érzelemnek a központjában, az ív szívben kapcsolódjanak a fáraóhoz, ott egyesüljenek vele, azonosuljanak vele, és utána a szívekben van a szia, vagyis az értelem szó, itt pedig az érzelem után a gondolkodásra hívja fel a figyelmet, meg arra is egy nagyon érdekes gondolat, hogy Irtief, vagyis az ő két szeme, mármint a fáraónak a szeme, megvizsgál minden testet, vagyis hogy átlát mindenki, nem lehet a fáraót becsapni. A fáraó tudja az igazságot, tudja, hogy mi történik az országban, tehát a fáraóval jobb jóba lenni, és jobb neki az igazat mondani. Ezt erősíti aztán meg a fáraónak a látási képességeit, illetőleg a fáraó látásához kapcsolódóan magát a látást, azzal a mondattal, hogy ré ő, aki sugaraiban látható, tehát most már a látás nem a fáraó lát, hanem az emberek látják őt, mégpedig a napistennek a sugarain keresztül, hiszen most már nem egy egyszerű kis istenséggel, istenné vált fogalom istenségével, vagyis Sziával azonosítják, hanem a legfőbb istennel, a napistennel, Rével. Utána pedig folytatják, hogy aki a két országot a napsugárnál is jobban beragyogó, vagyis hogy a fáraó sugarain keresztül látható, és ezek a sugarak eljutnak az országban mindenhová, mindenütt érezni lehet a fáraónak, nem csak a hatalmát, nem csak azt, hogy ő átlát mindenkin, vagyis tudja, értesül arról, hogy mi történik az ő földjén, az ő országában, hanem a napnak a pozitív hatását is, hiszen azzal, hogy beragyog mindent, azzal, hogy felkel, az életet hozza létre, az élet megindulását segíti elő, és ezzel pedig a világ rendjét tartja föl, azt a bizonyos mátot, amiről már olyan sokszor beszéltünk. Most ennél a gondolatnál pihenjünk egy kicsit meg, és a zene után folytatjuk majd. Thank you. Kedves hallgatóink, folytatjuk Fáraok Földjén című műsorát a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak Sinuhe irodalmi rovatunkban, ezúttal Szehotepi Brész téléjén levő intelmet olvassuk. Ennek az intelemnek eddig a bevezető részén túljutottunk. Tudjuk azt, hogy miért mondja el Szehotepi Bré gyermekeinek a tanítását, mert hogy Szeváitnak, vagyis intelemnek, tanításnak nevezi, mint műfajt, és azt is tudjuk, hogy arra szólítja fel őket, hogy a fáraót dicsérjék, azért, mert a fáraó, és most itt egy dicsimnuszba kezd, különböző istenekhez hasonló, és általa élnek az emberek, ő az, aki a világ mindenséget tulajdonképpen az emberek számára lakhatóvá, élhetővé teszi. Ezután egy harmadik egységben úgy folytatja, hogy itt most hasonlatok fognak következni az azonosító mondatok után, tehát amikor Ré ő, vagy Szia ő, ilyen hasonlatok következnek, hogy zöldebbé tesző, mint a nagy áradás. Az áradás itt Hapi szóval van kifejezve, tehát az áradás istenéről, Hapiról van szó. Ez egyúttal nagyon jól átvezet, tehát nagyon jól jelzi, hogy Szehotepi Bré mennyire gondosan, alaposan átgondolta, amikor ezt a bizonyos rövidített változatot létrehozta a teljesebb költeményből. Zöldebbé tesz, és Hapinak az ábrázolásánál, hogyha a folyónak az ábrázolását megnézzük, nagyon sokszor zöld színű, hiszen azzal, hogy kiárat, vagyis meghozta az áradását a Nílusnak, termékenyé tette a Nílusnak a partjait. És mikor tesz zöldebbé, miután megtöltötte a két országot erővel és élettel. Hapi ugye megtölti a két országot, vagyis a Nílusnak a két partját a vizeivel, és ezzel a vízzel életet hoz a kiszáradt földbe, olyan életet, ami olyan hosszú ideig megmarad, hogy ki tudnak sarjadni a növények, sőt meg tudnak nőni, le lehet őket aratni. A fáraó ehhez hasonlóan tesz, ő viszont erővel és élettel telíti meg a két országot. Majd utána még az óriási rekkenő hőségben, ami Egyiptomban volt, még hűvösek is maradnak az orrok, vagyis a lehelet, a levegő még hűvös is marad, jól, kellemesen élhető, más szóval, mert nem haragszik a fáraó, mert elégedett a fáraó, és olyan elégedett, hogy a levegő belélegzésének, vagyis az élet fenntartásának nincsen akadálya. Mivel ilyen elégedett a fáraó, és nem haragos, és a levegőt belélegezteti alattvalóival, ezért erőt, vagyis kát ad azoknak, akik követik. Itt megint tudni kell, hogy az ókori Egyiptomban többféle lélekformát is megkülönböztettek. Ez az a fajta lélek volt, ami a földi életet lehetővé tette, ami az élet erőt személyesítette meg tulajdonképpen. Amikor az embert létrehozták, Khnum Isten megalkotta az embert a korongján, akkor két alakot formázott meg, két teljesen egyforma alakot. Az egyik alak volt maga az ember. A másik alak pedig a ká hasonmása, és csak miután ez a hasonmás is megvolt, életet lehelt bele az Isten, akkor tudott megmozdulni és élni az ember. Ez a hasonmás aztán végigkísérte az egész életén, a ká lélek benne volt, bele szállt az emberbe, és akkor távozott belőle, amikor meghalt. Tehát a bálélek álmában is kiszállhatott belőle, különböző tapasztalatokat szerezhetett, különböző helyekre elmehetett, találkozhatott másoknak a lelkével, de a káléleknek végig mindig az emberben kellett lennie, mert ha ez eltávozott, akkor ez azt jelentette, hogy meghalt. Nos, tehát a fáraó ilyen káerőt ad azoknak, akik követik, máshogy fogalmazva életet ad nekik, élhetővé teszi az életüket, táplálja az ő életmódját, követőket, és itt az életmód a metyen, azaz utat is jelenti. Tehát átvitt értelemben és konkrét értelemben egyaránt használatos, ami jelzi az elvont fogalmi gondolkodásnak a magas röptét az ókori Egyiptomban, tehát, hogy nagyon komoly filozófiai elképzeléseik is voltak, jól lehet ezeket nem filozófikus szinten fogalmazták meg, vagy pontosabban a filozófikus szintet egy-egy mondásba tömörítettek, és nem fejtettek bővebben ki, nem magyaráztak meg, hiszen ez annyira nyilvánvaló volt a számukra. Ezután folytatódik a költemény, mégpedig olyan formában, hogy a K-lélekhez tér vissza, hogy maga a királya K-lélek, tehát maga ő az, amelyik az élet erő, bőség az ő szája, ami túlburjánzik, már el sem fér az emberben, azt nyújtja az ő szájával, akit ő megalkot, az megvan most, és meg is lesz a jövőben, mert hogy olyan állapotba kerül, ami létezik, ami meglevő. A ven szóval van kifejezve, amit egyébként nyúl jellel írtak az ókori egyiptomiak, és ezért lett az, hogy a késői korban, amikor olyan sok nyúl amulettet készítettek, ez a létezést biztosította ez az amulett, hiszen ami van, a jövőben is van, múltban is volt, most jelenben is van, az örökké van, az mindig is létező. Ezt követően az azonosításokhoz térünk vissza, megint egy azonosítás formájában kerül elő, Hnum ő minden tag számára, vagyis Hnum, aki megalkotja, létrehozza az embert, aki megteremti tulajdonképpen, azzal azonosították, ő volt egyébként ugye Elefántinének is az istene, ahonnan a Nílus áradását várták, aki bőséget is adott, életet, létezést biztosított, és nem véletlenül, mert ehhez kapcsolódóan szerepel az, hogy nemző, aki az embereket létrehozza. Tehát, hogyha már egyszer Hnummal azonos, akkor természetszerűleg megteremti az embereket, de ugyanakkor ezt a nemzés szóval fejezi ki, ami egyúttal personifikációt is kifejez, tehát a tárgyasult agyagból létrehozás helyett már az emberi életmódhoz közelebb levő szóval fejezi ezt ki. Ezt követi aztán újabb Isten azonosítás, Bastet-pu, vagyis Bastet-ő. Bastetnek mindjárt van egy jelzője, a két ország védelmezője. Ez azért is nagyon izgalmas, mert a késői korban Bastetet elsősorban, mint a szerelem istennőjét, mint egy szelíd kis cicát ábrázolták, így utaltak rá, háthor istennőnek a szelíd arculatát fejezte ki, ezért is volt az, hogy a macska volt a szent állata. Ebben az időben azonban, most ugye a középirodalom idejében járunk, a 12. dinasztiában, egy védelmező istenségről van szó, na most aki védelmez, az ugye elég harcias is kell legyen ahhoz, hogy meg tudja védeni a védelmezettjét, tehát itt éppen, hogy egyfajta vad arculatát fejezi ki, de egy pozitív értelemben vett vad arculatot. A további jelzője, illetőleg folytatása az intellektnek, hogy aki dicséri őt, vagyis a fáraót, aki dicséri, aki azonos Bastettel, azt az ő karja, tehát Bastetnek a karja megvédelmezi, mert hogy annak a védelmezettjévé válik. Majd jön a következő mondat, egy ellentét, de ugyanakkor ugyanaz a nyelvtani szerkezet van, Szekhmet-pu, vagyis Szekhmet-ő, de milyen esetben Szekhmet? A parancsát, mármint a fáraó parancsát megszegővel szemben. Tehát itt megint csak egy vadistenségről van szó, Szekhmetet oroszlán alakban szoktuk ábrázolni, jellemző rá a vadság, a vérontás, a vérszomjas harcok. Tehát itt is egyfajta védelmezőről van szó, hiszen ő is védelmezi a fáraót, ő is nagyon fontos a fáraó számára. Az új birodalom korában Szekhmet formában ábrázolták Mút istennőt is, Atumnak a feleségét, hogy a járványokat ő fékezze meg, azt a hatalmas vérontást, azt a sok halált, amit a járványok okoznak, azt ő állítsa meg, hiszen az ő démonai, az ő íjászai idézték elő az egyiptomiak elképzelése szerint. Tehát ő ilyen nagyon vad, félelmetes, harcias teremtéssé válik azokkal szemben, aki a úcsot, vagyis a fáraónak a parancsát megszegi. Párhuzamosan az előző Bastetes részhez, aki a gyűlöltje, tehát előzőleg aki dicsérte őt, itt pedig aki gyűlöli, nyomorúságban lesz. Tehát még hogyha nem is hal meg, Szekhmet nem is pusztítja el, akkor is nyomorult életet fog élni. Mindezek után, tehát miután a fáraó ilyen nagyon fontos személy, akivel, ha valaki nincs jóban, akkor lesújt rá, felszólítja az embereket, hogy harcoljatok az ő nevéért. És itt azért érdekes a nevéért, mert ez a név mágiára utal, vagyis, hogy a név élteti az embert, a nevén keresztül élt minden halott az ókori egyiptomiak elképzelése szerint, és a varázsló is úgy tudott hatalmat szerezni valaki fölött, hogyha a nevét megtudta. Tehát nagyon fontos volt a névnek az őrzése, a névnek a védelme, ezért is alakult ki a kartus, és a senkarika, a senkarikának a megnyújtásával tulajdonképpen, hogy elférjen a fáraó neve, úgy lett létre a kartus, mert ez mágikus körrel vette körül a nevet, és így módon tette védetté. Harcoljatok az ő nevéért, és tartsátok be az esküjét. Az eskü szó pedig az anh, az élet szóval van írva, tehát az eskünek, az életnek a betartása itt nagyon szorosan összefügg egymással. Legyetek mentesek a gonosz tettektől, aki a király szeretetje, ellátott lesz az, itt már utaltam rá, hogy imach, az az ellátott, a túlvilági halottak, megboldogult halottakra is vonatkozik, akik jól élnek a túlvilágon, akiknek ott nincsen gondjuk, akik számára öröm az öröklét, és újabb ellentét, de nincs sír az ő felsége ellenlázadónak, akinek a holtteste a vízbe dobatik, ebből kiderül mindjárt egyfajta büntetés is a középbirodalom korából, nevezetesen az, hogy aki lázad a fáraó ellen, annak meg kell semmisíteni a testét, mert akinek nincs teste, az nem tud örök életet nyerni, az örökre elpusztul, az örökre meghal. Az egyiptomiak számára legfontosabb dolgot, a túlvilági, természetesen boldog, örök életet vették el, azzal, hogy a vízbe dobták őket, ahol nyilván a krokodilok és más vízi állatok elpusztították, vagy pedig bomlásnak indult. Jön a záró aktus, tegyétek ezt, és tagjaitok épek lesznek, és így találjátok ezt örökre, vagyis itt már teljesen a halotti sztélének megfelelő, túlvilági élethez tartozó buzdítás hangzik el, ami természetszerűleg adja meg az átmenetet a sztélén következő felszólításhoz, hogy mutassanak be áldozatot a halott számára, hogy a halott örök életében mindenféle jóval el legyen látva. Ez tehát az az intelem, ami a 12. dinasztia korából fönnmaradt, és amit biztosan tudunk, hogy harmadik Amenemhát fáraó korában jegyeztek le, de aki lejegyezte, ő még korábban harmadik Szeszosztrisz fáraó alatt is szolgált. Ekkor tehát már bizonyosan ismert volt az interem, kérdés azonban, hogy mikortól ismerték. Magán a sztélén a korábbi szövegekben szó szerint is idéz Mentuhotep fáraó korából Szehotep Ibré, tehát fölmerült az, hogy ez a tanítás is már korábban Mentuhotep fáraó idejében, tehát a 11. dinasztia korában is ismert lehetett. Ezt így pontosan nem lehet bebizonyítani, de mivel voltak átvételek, konkrétan ebben a szövegben nem, de más szövegben nagyon pontos egyezések, így nagyon könnyen elképzelhető, hogy Szehotep Ibré, aki nagyon magas tisztségeket töltött be, ezeket a gondolatokat is abból az időből vette át. A tisztségei között szerepelt például, hogy ő is volt herceg, ő is volt nomosz elöljáró, a királyi pecséteknek a hordozója volt, egyedüli kísérő, a király szeretetje volt, aki az emberek élén van. Nagyon fontos feladatokat töltött be, és többek között olyan feladatot is, aki a királynak a személyes ügyeit intézte. Az arany meg az ezüstnek a birtokosa volt. A drága kövekben hatalmas volt. Igaz ember volt a két földön. Tottal is kapcsolatban állt, olyan megbízható volt, mint Totisten, mint az egyik címe kifejezi. És a királyi ház valamennyi munkájának a főnöke volt, Tehát még az is elképzelhető, hogy ő volt az, aki a fáraó számára a sírt elkészítette. Mindezek alapján nem csoda, hogy előkelő lévén hozzájutott korábbi emlékekhez is, és azokat tanulmányozta is, mint ahogy azt egy igazi, korabeli művelt embertől el is várták. Mint olyan ember, aki az igazság képviselője volt, tehát bíró volt, szükségszerűen a feladatai közé tartozott az, hogy a korábbi eseteket, korábbi dolgokat tanulmányozza, hiszen a bírósági tárgyalások is olyan módon történtek, hogy korábbi eseteket, hasonló eseteket vettek elő, azokat nézték meg, hogy milyen döntés született, és ennek alapján hozták az új döntéseket. Tehát ilyen formában még azt is lehet mondani, hogy a hivatali munkájához hozzátartozott, hogy korábbi forrásokat alaposan tanulmányozzon. Végére értünk Szehotepi Brén tanításának, de maga ez a tanítás egy csokorba köthető tulajdonképpen, mint említettem, amit nagyon sok helyen ismertek, és az új birodalom korában is nagyon lelkesen tanultak és tanítottak. Ennek az új birodalmi változatoknak azonban több formáját is ismerjük, és ezen változatok között különböző bővítmények is találhatók. Ilyen bővítmény található például a 13.1-es sírban, Közép-Egyiptomban, ami azt jelzi, hogy nem csak Felső-Egyiptomban, illetőleg a Fájum vidékén volt ismert, hanem ezt Assziútban is nagyon kedvelték másokkal együtt, újbirodalmi 19-20. Dinasztia fordulójáról származó graffitikból két változata is fönnmaradt. Egy korábban ismeretlen, most 2005-ben föltárt sírban, Heti királynak a tanításával, Néferti proféciájával, jóslatával, illetve Amenemhátnak a tanításából vett részletekkel együtt került elő, a falra rájegyezve, tehát ez tulajdonképpen azt jelzi, hogy emlékezetből írták föl ide az írnokok. Az asszíuti sírnak nagyon nagy jelentősége van, nem csak abból a szempontból, hogy mutatja, hogy Közép-Egyiptomban is ismerték, sőt, idézték is, részévé vált a hivatalnoki életnek ennek a felhasználása, nyilván azért, hogy kövessék is, hanem azért is nagyon fontos ez az asszíuti sír, ugyanis ebben a sírban a bővített változat eleje is olvasható. Igaz, hogy van benne egy kis rész, ami nem maradt meg, és éppen az egyik legfontosabb rész, de ennek a segítségével a szerző is megállapítható. A valódi, talán eredeti szerző. Ha Ursula Verhoevennek igaza van, és nagyon valószínűnek tűnik, hiszen ez a szerző, akit ő rekonstruál, Káir Szu, nagyon nevezetes személy volt az ókori Egyiptomban, Ptahhoteppel együtt emlegették, mint az egyik legbölcsebb szemét, akkor be lehetett azonosítani egy olyan költeményt, egy olyan művet, amiről több mint 100 éven keresztül csak annyit tudtunk, hogy létezett. Most megint kis zenét hallgatunk, majd Káir Szu intelméről lesz szó. Kedves hallgatóim, folytatjuk Fáraok földjén című műsorunkat itt a Kontakt Rádióban. Odáig jutottunk, hogy Szehotep Ibrész téléjén olvasható intelem, különleges a maga nemében, egy rövidített formája egy hosszabb formában is létező ismert intelemnek, a lojalista intelemnek, ahogy nevezni szokták, ugyanis a szerzője eddig legalábbis ismeretlen volt. 2005-ben azonban Assziútban, az Assziút projektnek a keretében egy olyan sírra akadtak, amelyiket eddig nem ismertek, eddig ismeretlen volt, és amelyiknek a tulajdonosát Iti Ibitnek nevezték, a bátornak, mert hogy Iker a mellékneve, tehát Iti Ibit Iker, és a 13.1-es számot viseli ez a sír, korábban ismeretlen volt, se kincsvadászok, kincskeresők, se pedig kutatók nem akadtak rá. Nos, ebben a sírban volt egy kamra, amelyik kamrában két pillér is található, és a pilléreken is és a kamra falain is graffitiket lehetett találni, melyeket paleográfiai alapon a 18. dinasztia azon belül is inkább az első felére, közepére lehet keltezni. Ezek a graffitik, mint kiderült, irodalmi értékűek voltak, idézetek különböző irodalmi, mégpedig középirodalom korából származó irodalmi művekből, Noferti proféciájából volt például benne részlet, Amenemhat intelmeiből lehetett részleteket olvasni, vagy Heti királynak az intelmeiből, arról még nem volt szó, majd rá fogunk térni egy későbbi adásban erre is, illetőleg ebből a bizonyos lojalista intelemből is lehetett olvasni, meg egy Nílus himnusznak a részleteit is, ami szintén az intelmek műfajába tartozik, de egy teológiai megfogalmazással, tehát egy másik irányzata. Nem morális, hanem teológiai irányba vitte el az intelmeket. Nagyon szerencsés dolog történt, nevezetesen az, hogy az eleje is megtalálható, és jól lehet papiruszon, több osztrakonon is fönnmaradt ez a lojalista intelem, sehol nem ismerjük a szerzőnek a nevét, mindenütt hiányzik. Pont azon a részen van a hiátus, pont azon ment tönkre, kopott el a felirat, ahol a szerzőnek a neve szerepelne, és ezért aztán csak Szehotep Ibrét ismertük, mint szerzőt. A 18. dinasztia beli graffitiknél azonban az eleje viszonylag éppen megmaradt, és a szerző nevének a kezdete is megmaradt. A címek között pedig, amik a szerzőhöz kötöttek, a hosszú formában olvashatók, mind megtalálhatók, tehát amit K és utána hiányzik, milyen herceg és polgármester, az Isten atya, az Isten szeretetje, a király titkainak az elöljárója, az egész ország élén levő, a szempap, minden királyi szoknya felügyelője, eddig szokott lenni a hosszú változatoknál, de itt még azzal is kiegészül, hogy a város elöljárója, a vezír, és utána jön a K, mondta, mint tanítást a gyermekei számára. Tehát itt a névnek van egy eleje, ami eddig nem volt. K-val kezdődő nevet pedig intelemmel kapcsolatban jól ismerünk, a Chesterbitty 4-es számú papiruszon, ahol a nagy nevek, a bölcseknek a felsorolása található, ott Tahoteppel együtt egy K-írszút említenek. Nos, ez a K-írszú írásmódjában nagyon közel áll ehhez a K-hoz, mint amit itt találunk, és Tahotep intelmeinél, Tahotep címei közé néhol bekerült K-írszúnak ez a titulatúrája. Tehát úgy tűnik, hogy nagyon valószínű, hogy K-írszúról van szó, hogy az ő műve lenne ez a lojalista intelem, amit Szehotep Ibré lerövidített. Maga a K-írszú név rendkívül ritka, sajnos történelmi személyek között még nem sikerült beazonosítani, bár előfordul még egy helyen, mégpedig az úgynevezett Tareszi töredéken, amit Szakkarában találtak, a vezírek között említenek ott egy K-írszút, egyébként a további K-írszuknak nem volt ilyen rangja. De hát ki tudja, mit hoz még a jövő, reméljük, meg fogjuk találni, mint történelmi személyt is K-írszút. A művét viszont, ami tehát Szehotep Ibrész téréjén olvasható intelemnek a bővebb formája, ismerjük a 18. dinasztia beli recenziókból. A bevezető rész ettől a címtől eltekintve teljesen megegyezik a Szehotep ibrésztéléjével. A második egység azonban már bővebb nála, mert amikor azt mondja, hogy egyesüljetek ő felségével szívetekben, akkor kiegészíti azzal, hogy legyetek az ő félelmében naponta, mármint hogy az tiszteljétek, féljétek őt, teremtsetek újongást neki minden időben. És amikor a szia értelemről van szó, hogy azzal azonos ő felsége, utána még azzal is folytatja, hogy réű, akinek a vezetése alatt élnek, aki az ő árnyéka alatt van, birtokának nagyja lesz. Vagyis, hogy Ré napisten, ugye ő a napisten, és az ő árnyéka alatt, aki van, akit a Ré napisten véd, az majd gyarapodni fog, azt a fáraó támogatni fogja. A harmadik egységben is bővebb, jobban éget lehelete a tűz lángjánál, jobban megfőz az ő idejében a tűznél, kiegészítéssel. Ez a kiegészítés azután van, hogy Rével azonosította, és elmondta, hogy olyan a fáraó, mint Ré, aki a két országot a napsugárnál is jobban beragyogja. Tehát itt a napsugárnak a ragyogása, a felragyogása után a napsugárnak a másik, a negatív oldala kerül elő. Utána jön az, hogy zöldebbé tesz a nagy áradásnál, tehát ugyanúgy, ahogy Szehotep ibrénél, majd, amikor a táplálásról van szó, hogy az őket követő, már ahogy az ő életmódját, útját követőket táplálja, utána azzal egészül még ki, aki az ő dicsérője, az áldozatura lesz. Aki az ő ellenfele, nincs telenné lesz. Aki a királyt szereti, ellátottá lesz. Akkor itt van valami hiány, majd úgy folytatódik, hogy a két ország elpusztítja ellenségeit. Tehát nem tudjuk, hogy mi van a két országgal, de az ellenség elpusztítása egyértelműen az előzőknek az ellentétét mutatja. Az ellátottá tesz, többféle értelemben használható, ugye az imák tőszerepe benne, amiről már volt szó, hogy egyrészt olyan, aki valóban el van látva minden szükségessel a földi életében, de ugyanakkor a túlvilági életre is vonatkozhat. Ehhez kapcsolódik egy olyan egység, ami teljes mértékben hiányzik a sztéléről, és úgy hangzik, báhatalma által harcol ő. Vadsága az, ami az ő tekintélyét adja. Éber, megint van egy kimaradt rész, amit sajnos nem lehet elolvasni, szépségének a dicséretén alapul. Megnyitja a teremtményeket, barát. Megint hiányosság. Élet annak, aki a dicséretét adja. Ellenségei lefelé fognak, hát valami negatív szó kell itt legyen, és a holttestek, hát ez megint csak halomba lesznek nyilván az ellenség holttestei. Az ötödik egységben a kálélekről van szó, majd bejön az, hogy örököse ő minden istennek, védelmezője az őt megalkotóknak, levágják ők számára az ellenségeket, mármint az istenek, tehát az istenek segítenek a fáraónak. Íme ő felsége életüdvegészség, a palotában életüdvegészség él. Átum ő, a nyakakat megkötő, az ő védelme amögött van, aki az ő bárhatalmát adja. Tehát megint a fáraónak a védő szerepére tér ki, majd Hnumhoz hasonlítja Basztethez és Szekmethez, ahogy ezt téléről ismerjük. A harcoljatok az ő nevéről, ahogy ez télében van, és hogy mentesek legyetek a gonosztettől, ez ugyanúgy megtalálható, ám amikor a holttestek vízbe dobásáról van szó, utána jön egy újabb kiegészítés, ne szálljatok szembe az ajándékokkal, amiket ad. Gondoljatok a vörös koronára, tiszteljétek a fehér koronát, dicsérjétek azt, aki a kettős koronát hordja. Tegyétek ezt, és tagjaitok épek, és így találjátok ezt örökre, ahogy ezt élén olvasható, de újabb kiegészítés, a földön létezés ez, nincs rossz vagy betegség benne. Az életidő eltöltése ez békében. Vagyis, hogy nem mindegy, hogy milyen minőségű az az élet, mert a fáraó mellett, a fáraó védelme alatt az élet, az békességben jól telik, betegség rossz dolog nélkül. Teljesen hiányzik az téléről a következő egység. Lépjetek a földre, amit a király ad. Nyugodjatok a Dzset örökkévalóság helyén, egyesüljetek a barlanggal, ami a nehekben van, és gyermekeitek lakhelyei birtokolják szereteteket, örökségetek pedig megmarad a hivatalokban, tanácsaimon ne lépjetek át, beszédemet ne hagyjátok el, tegyétek tökéletessé, amit csináltam. Tehát, hogy folytassák a munkáját, a hivatali tevékenységét is, és szintén nem található meg a szélén. Hát mondjátok el gyermekeiteknek, amit a száj tanít az Istenek ideje óta. Nemes vagyok, akire hallgatnak, aki belép urához az ő bölcsességével. Ne lépjétek át az én tanácsaimat, ne forduljatok el a csodálkozástól. Tartsátok távol magatokat a rossz dolgoktól. Aki olyan fiú, hogy hallgat, már mint a bölcs szavára, rossz nélkül való lesz. Vajon minden terve sikeres, vagy kiváló? Egy kérdéssel ér véget, ami nagyon szokatlan, de hogyha átgondoljuk az egyiptomi irodalomnak a történetét, akkor pont a középirodalom korában, amikor minden valószínűség szerint megfogalmazták ezt a bővített változatot is, a hajótörött története ugyanígy egy kérdéssel ér véget. Az pedig, hogy a középirodalomban fogalmazták meg, azért lehet gyanakodni erre, mert a bővebb változatban is olvasható egy titulatúra, és ennek a titulatúrának, amit felsoroltam, vannak olyan elemei, amik a korábbi időben nem voltak meg, viszont jellemző a középirodalom korára, sőt a sorrend is, ahogy ezeket előadják, ekkoriban a 12. dinasztia idején szokásos volt. Tehát végeredményben azt mondhatjuk, hogy a rövidített változat, amit Szehotep Ibrész téléjéről ismerünk, elképzelhető, hogy korábbi, mint a bővebb változat, de nagy a valószínűsége annak, hogy éppen ellenkezőleg van, és maga a szentenciáknak a sora, az az 5.-6. dinasztia korában, amikor a Káérszú nevet az egyiptomiak többször is viselték, bár egyelőre más személyek, nem az a vezír, akit innen ismerünk. Tehát nagy valószínűséggel akkor keletkezett egy ős formája ennek, amit a középirodalom idején egy kicsit átalakítottak, kicsit irodalmibbá tettek, talán aktualizáltak is, és így jött létre az a bizonyos bővebb verzió, amit lojalista intelemként ismertünk eddig. Mindezek után búcsúzom kedves hallgatóinktól, jövő pénteken ismét találkozunk. Viszont hallásra!
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.